örökké, te vagy Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrjárásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek reggelre, mint az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak az esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, befogadását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, bűnbánó szívvel borulunk ide te eléd, aki öröktől fogva vagy, ismered a létünket, hiszen megalkottad, hordozod, a megváltás csodájában sajátodnak tulajdonítottad, mindent tudsz rólunk, és olyan jó nekünk ez az ismeret. Mégis ide tesszük azt a nagy nehézséget, fájdalmat, ami a múlandósághoz köt minket, amelynek minden nap érezzük a terhét, hogy elakadások vannak az életünkben, hogy próbatételeink vannak, amelyekhez kevés az erőnk sokszor, hogy közel tud jönni a múlandóság egy-egy betegségben, vagy éppen egy-egy időszakában az életünknek, amikor az emlékezés jobban hatalmába kerít minket. Köszönjük, hogy mi halandó életünket úgy élhetjük, hogy egy örökkévaló Istennek a hatalma alatt állunk. Így szeretnénk ma is hozzád sóhajtani, fohászkodni és kérni, hogy azt az életet, amely a te örök életed, oszd meg velünk. Hogy ennek a Zsoltárnak ne csupán a nehéz gondolatai ragadják meg a szívünket, hanem tudjuk mi is hirdetni azt, hogy mindig megújul a te kegyelmed, hogy vigadni és örülni lehet egész életünkben annak, hogy hozzád tartozunk. Kérünk, hogy most is légy itt igéden keresztül, szent lelked által, taníts bennünket, formálj bennünket, szent akaratod szerint. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 90. Zsoltárunknak az első versével. A 90. Zsoltár első versét énekeljük, és közben jelzem, hogyha esetleg kevésnek tűnik a levegő, egy-egy ablakot fölül nyugodtan meg lehet buktatni. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Ooh. alapigénket a 90. Zsoltárból olvasom, a Zsoltárnak az első versét és a 14. verset. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet! Egy ünneptorlódás az, ami a következő héten, vagy már a mai nappal megkezdődően vár reánk, és ez az ünneptorlódás, ez valahol mind egyházi vonatkozású. Szeretném talán abban a sorrendben felsorolni először, ahogy az az ember tömegeket megmozgatja és indítja. Így visszafele kell haladnom, az első ilyen, ami a leginkább meghatározó most, az a halottak napja. Az emlékezésnek különös ideje ez, régóta benne van a keresztény köztudatban. A középkori egyházban alakult ki ez az ünnep. Azok számára próbált valami vigasztaló üzenetet megfogalmazni, akik kétségek között voltak azokat illetően, akik már elmentek közülük. A tisztító tűzben lévőkért próbáltak könyörögni ilyenkor, azokért, akik még az üdvösséget nem nyerték el, és valami várakozó állapotban voltak. És nyilván, hogy ez azoknak az életében, gondolataiban, akik ebből a földi világból gondoltak vissza a múltra, vagy keresték az ismerőseiket, azokat feszítette ez a kérdés. A mai napig nagyon sok embernek egy olyan furcsa belső érzést jelent ez, hogy vannak halottaink, és kezdeni kellene velük valamit. A második, ami megelőzi ezt a halottak napját, már az ókori egyház is érezte, hogy ebbe így belecsöppenni minden felkészültség nélkül nem lehet. Ezért utána kialakult egy olyan ünnep, amely ezt a nehéz időt megelőzi, ez a Minden Szenteknek az ünnepe lett. Ez állami ünnep most már 2000 óta nálunk is. Munkaszüneti nappá nyilvánították. Egy katolikus többségű országban élünk, és nyilván ez egy komoly ünnep, egy nagy ünnep ott számukra. Ez pedig inkább arról szólt, hogy viszont vannak üdvözült lelkek. Olyan lelkek, akik az üdvösségre már eljutottak, és a katolikus egyházban egy nagy gyakorlat is alakult ki, hogy őket talán segítségül lehetne hívni, ezeket az üdvözült szenteket, ahhoz, hogy a mi nyomorult életünkön segítsenek, vagy közben járjanak életünk. Vagy talán éppen azokért járjanak közben, akik valahol ott vannak az élet és a halálnak éppen a határán, vagy a tisztító tűzben. Nem véletlen, hogy a harmadikként sorolom fel, mert embertömegeket a legkevésbé ez mozgat, került mindezek elé maga a reformáció. Nem véletlenül Luther Márton ezt a napot választotta, hogy az ő 95 tételét kiszögelje, vagy közzétegye, és azt mondja, hogy ő még korábbra menne. Őt nem csak az izgatja, hogy mi lesz a halottakkal, nem csak az izgatja, hogy van-e közben járó egyáltalán, aki változtathat-e még az emberi sorsokon, hanem arról kezdett el beszélni, hogy talán meg kellene találni az Isten igéjében azt az útmutatást, ami arról szól, hogy hogyan kell élje az ember az életét. Ne a halálról kezdjünk el először beszélni, hanem magáról az életről. Ki az életnek az ura? Ki az, aki vezetni akar ebben engem? Ki az, aki megmutatja maga dicsőségét, vagy a kegyelmét az én életemben? Ő itt tette fel a nagy kérdést magának, aztán mi ezt megörököltük tőle, hogy hol találok én egy kegyelmes Istent? Egy olyan Istent, aki mindezeken átvisz engem, méghozzá úgy, hogy közben békesség marad a lelkemben. A 90. Zsoltárt azért választottam a mai napra rendelt igék közül, mert nagyon szépen megfogalmazza mi református hitvallásunkat ezekben a nagy kérdésekben. És talán egy pár gondolat erejéig hadd hozzam most ide, akik ezekre az ünnepekre együtt készülünk. A református ember számára, vagy ma már így mondanám talán a régi református ember számára, a 90. Zsoltár az a második himnusz volt. A nemzeti imádság után ez volt az, ami az ő egész életéről beszélt, ami lefette azt, hogy ő kicsoda. A mai napig temetéseinken felhangzik. Mit mond ez a Zsoltár a múlandó emberről? Mit mond az Isten? Istenről, aki örökkévaló. Az első gondolata ez, és ha folyamatosan olvassuk a Zsoltárt, akkor ezzel találkozunk először. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek, vagy embernek fiai. Bemutatja a múlandó embert. Nem arról beszél, hogy ez egy nem létező valóság. Nem arról beszél, hogy ezzel a kérdéssel nem kell foglalkozni. Nem arról beszél, hogy ezen a hívő ember csak úgy tegye túl magát, hogy van és kész. Hanem arról beszél, hogy hogyan éli meg ezt az ember. És nagyon jó képeket használ, nagyon szép képeket, szomorú képek ezek, mert a múlandóságról túl sok vidám képet nem tudunk felhozni. Azt mondja, hogy te vagy az, aki visszatéríted a porba. Hogy az ember, ahogy a megformáltatásnak a történetéből ismerjük, ahogy Isten a maga kezével összegyúrja, egyszer csak ugyanígy oszlik szét ebben a világban, és ami világi, az itt marad a világban. Aztán elmondja azt is, hogy ezt az embert elragadják. Hányan ezt tapasztaljuk meg, ezt éljük meg, hogy egyszer ott van a másik mellettem, és a következő pillanatban, mintha elragadnák, már nincs. Nem tudtam erre a pillanatra felkészülni, nem tudtam átgondolni, nem tudok mit kezdeni vele. De van, hogy más folyamat zajlik körülöttünk. Azt mondja, hogy olyan, mint a virág, kibomlik az élet. Neveljük a gyermekeinket, együtt mosolygunk vele, nagy ünnepeket élünk át együtt. Látjuk, hogy tele vagyunk erővel, annyi mindenre alkalmat ad maga az élet. És egy idő után azt mondja Zsoltáriró, hogy és utána kezd megszáradni az ember. Elfogy az ereje, elfogynak a lehetőségei. És maga megérzi azt, hogy ez nem egy örökké valóság. Hogy ide valahol bele vagyok zárva egy ilyen múlandó keretek közé. Megmondja a határokat is ez a Zsoltár. Azt mondja, 70 vagy 80 év. Aki már túl van ezen, akkor azt mondhatná, hogy ez az Isten különös kegyelme, hogy én már ezt túl is éltem. Aki közeledik hozzá, ott van a határán, az már mind azon gondolkozik, hogy tényleg én már nem leszek fiatalabb. Akitől ez nagyon messze van, az meg azt gondolja, hogy soha nem jön el. Mégis azt mondja a Zsoltár, pillanatok alatt, mintha repülnénk. És igazából mi magunk ezt is letapasztaljuk, vagy ezt is jól tapasztaljuk, nem a saját életünkön, talán a gyermekeinkén. Most született, és már mekkora. Vagy az unokám most született, és már milyen nagy. És így szaladnak el az évek. Őszintén beszél ez a Zsoltár a múlandóságról, és mégis az egészet azzal indítja, hogy de ott van fölötte az örökkévaló Isten, aki mindig is volt és mindig is lesz, és ezért mondja, hogy te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. És igazából ez a nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy elmúlik az ember, így fogalmazta meg egy ifjú barátom az elmúlt héten a Biblia órán, hogy túl nagy terhet rak az ember. Ezzel nagyon nehéz kezdeni valamit. Hát a halottak napján nagyon nagy terhet rak az emberekre, és tényleg nagy teher az is, hogy hogyan oldjuk fel. Erre lehet tenni kísérleteket. Lehet tenni ilyen próbatételszerű gondolatsorokat, hogy de talán, hogyha nem is olyan volt az élete, ott közben valami utána megváltozik, tényleg valaki onnan kiszabadítja, közben jár érte, hogy is van ez az egész? Ez a Zsoltár semmi másról nem beszél, mint arról, hogy ez Isten kezében van. Ő az, aki ebben is cselekszik. Nem jön a halál és elragadja az embert, hanem azt mondja, hogy te megfogod őket és magadhoz visszatéríted. Hogy Isten az, aki megalkotott bennünket, és Isten az, aki hazaszólít bennünket. Hogy Isten ezt az egész életet azzal, ami benne van, a kezében tudja tartani. Tőle kaptuk ajándékba, ő hordozza végig, ő váltja meg, és utána magához helyezi vissza. Oda kell állni az Isten színe elé, és ő ott ítéletet mond az emberről. Nyilván, hogy ez nem egy olyan egyszerű pillanat. Nyilván, hogy ott nem egy egyszerű számadásról van szó. De a Zsoltár azt mondja, hogy ez van. És utána a második lépésben kezd beszélni arról, hogy ez miért van. Ezt Isten nem így találta ki. Azt mondja a Zsoltár, hogy bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt semmisülünk meg. A Zsoltár nagyon jól ismeri a teremtő teremtés történetet a Bibliából, hogy Isten megalkotta az embert, elhelyezte az Éden kertjében, és ott volt az életfája, amiből ő táplálkozott, és élt ez az ember. És amikor a bűneset megtörténik, és szakít a tiltott gyümölcsből, akkor születik meg ennek a következménye, és mondja Isten azt, hogy el kell hagynod ezt a kertet. És mivel el kell hagynod ezt a kertet, és ide nem jöhetsz vissza, hozzá fog tartozni az életedhez az elmúlás. Mert aki nem az Istenből táplálkozik, annak az élet elmúlik. Jézus pont ezekről a gondolatokról beszél akkor, amikor magáról beszél, és azt mondja, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. Vagy akinek a halála nem más, mint átmenet ebből az életből oda az üdvösségbe, az Isten országába. Pál apostol is megfogalmazza ezt, az ő megfogalmazását talán sokan ismerik, a bűn zsoldja a halál. Nagyon szép képes beszéd ez is. Hogyha valaki az Istentől elszakított életet él, akkor számoljon annak a következményével. Ha az Isten azt mondja, hogy ez jó és ez nem jó, és én utána eldöntöm, hogy melyiket választom, akkor tudni fogom, hogy melyiknek Isten milyen következményeket rendel. És ha én nem azt szerint élek, ahogy Isten akarja, akkor az a halálhoz vezet. Nem csak egy pillanathoz, ahol megszűnik a lét, az életem, hanem az, ahol az életem maga, amit még testben élek, kezdi elveszíteni az életnek a jeleit. Jönnek azok a próbatételek, próbák, amelyek elveszik az életkedvemet, ahol nem tud megfogalmazódni az, amiről ez a Zsoltár beszél, hogy árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Az Isten ezt tervezte el. De a bűn zsoldja a halál. És ezt mi is nagyon jól tapasztaljuk, hogy amit elrontunk, annak mindig megvan a következménye. Ahol egy szó elmaradt, akkor annak az a szó az hiányzik. Ahol egy intés elmaradt, akkor ott az út nem arra folytatódott, amerre folytatódnia kellett. És pont ez is az, ami szorongatja az embert azokkal kapcsolatban, akik nincsenek közöttünk. Hogy ezeket nem tudjuk pótolni, ezeket nem lehet változtatni. Lehet, hogy az ember megpróbálja maga gondolatával ezt is egy kicsit megcsavarni, egy kicsit elfogadhatóbbá tenni, és ezekben az ünnepekben tényleg ez is kezdett megjelenni a kora kereszténységbe. Nem tudok mit kezdeni az elmúlással, és nem tudok mit kezdeni azzal, hogy hozzám vannak ragasztva a bűneim. És ha én nem tudok valamit mit kezdeni vele, akkor biztos kell legyen, aki tud. És így alakult ki az, hogy talán a szentek, talán a jobb emberek, talán azok mentenek meg engem is. Nekünk is van itt még a hétköznapi életünkben is egy ilyen gondolatunk, hogy csak van valaki, aki jobban látja a dolgokat, mint ahogy én látom, és tud szólni. Csak van valaki, aki tud imádkozni értem. Hány ilyen mondatot ismerünk mi is, és hallottuk, amikor egy megkeseredett életű ember nem azt mondja, hogy taníts meg engem is imádkozni, hogy Isten tudjam kérni, hanem azt mondja, hogy akkor imádkozzál értem. Mintha ezt ki lehetne váltani valahogy. Hogy én nézzek szembe azzal, amit én tettem. Vagy én nézzek szembe azzal, aki én vagyok. A reformációban ez fogalmazódik meg, és itt a Zsoltár is nagyon szépen elmondja, hogy élj egy felelős életet. Az Isten megmutatta utána is, hogy mi az ő akarata. Az Isten nem hagyta az ő igéje nélkül az embert. Nem arról volt csupán szó, hogy te kimész a paradicsomból, meghalsz, és én meg letettem rólad. Hanem arról, hogy én utánad megyek és kereslek téged. Figyelj a szavamra. A Zsoltár hogy mondja? Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hadd legyek már Istentől tanított ember, aki bölcs szívvel tudja felfogni azt, hogy mi a felelősségem az életben. Hogy ezt az életet ajándékba kaptam, és ez egy nagyszerű csoda, de jól kell tudni élni vele. Annyi tartalmát tudná megadni Isten, hogyha én odafigyelnék rá. A reformátoroknak egy nagy kérdése volt az, hogy tényleg csak hagyományok, félelmes babonaságok, azok, amelyek megrettentik annyira az embert, hogy összekapja magát és próbál valamit ez ellen tenni. Vagy pedig van egy cselekvő élet, és ők ezt keresték. Azt mondjam, van nekünk egy Krisztusunk. Megmutatta Jézus, hogy mit kell élni. Azt mondja, hogy legyetek az én követőim, kövessetek engem. És ha engem követtek, akkor az út az nem a halálba vezet, az az életnek az útja. Mondja is magáról Jézus, én vagyok az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Olyan jó lenne ezeket a gondolatokat, hogy a lelkünk mélyén vinni magunkkal akkor, amikor emlékezünk, és amikor bűnbődünk. Ahogy a másik himnuszunk mondja, hogy megbűnhődte már-e nép a múltat és a jövendőt. De nagyon keserűen szólal meg benne, hogy úgy jogos sokszor az Istennek az a keze, ami olyan nehezen, vagy úgy ránehezül az emberre. Ezek igaz dolgok. Nem lehet csak úgy félretenni. Nem lehet egy ilyen olcsó megoldással vagy praktikával kitörölni és azt mondani, hogy nem én, majd valaki megoldja helyettem. Ez az én életem. És a harmadik gondolata ennek a Zsoltárnak, az pedig tényleg erre a felszólításra alapozódik, ami egy szép imádság. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Árazd ránk kegyelmedet. Amikor az ember azokkal a dolgokkal néz szembe, amelyek nála hatalmasabbak, nála erősebbek, akkor oda visszafut valahova Istenhez. Pont azért, mert benne képzeli el, hogy mindezeknek az ura tud lenni. Mindezeket a kezében tudja tartani. És igazából a halál elől és a bűneink elől nem tudunk máshoz futni, csak Istenhez. Furcsa ez a Zsoltár, amikor Istenhez úgy menekül, mint akiről először elmondja azt, hogy a te haragod miatt múlik el a mi életünk. De a haragvó Istentől ő elmenekül a szerető atyához. És ez nem két külön Isten. Nagyon sokan ezt gondolják, hogy az Ószövetségben ott van egy ilyen kegyetlen, komor Isten, aki számon kér, és az Új Szövetségben Jézus pedig mint egy másik Istenről beszélne, aki szeret és mindent elnéz és kedves hozzánk. A kettő egy és ugyanaz, azt mondja a Zsoltár, hogy te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, örökké te vagy, te nem változol meg, te mindig is ugyanaz voltál. De egy nagyon szép dolgot megfogalmaz, amit érdemes azért elgondolkodni az embernek, hogy az Isten haragja mégiscsak rajtunk van, mert a mi életünk az egy engedetlen élet. És jogos ez a harag. És a reformátorok is ezt mondták, hogy igazából ez a mi nagy terhünk az életünkben, amit cipelünk, hogy nem tudunk visszakerülni magunktól oda az Isten közelébe. Hogy ez szűnjön, hogy ne így érezzem magam, hogy ne ez legyen a belső válságom. Az idézett lutheri nagy kérdés az pont erről szól. Az ő életében voltak olyan külső jelek, amik úgy elgondolkoztatták, amikor a barátja meghal a viharban, és találkozik azzal, hogy ma vagyok, holnap nem vagyok. Hol találok egy kegyelmes Istent, aki nem sújt le, nem veszít el, aki nem azt nézi az életemben, hogy hányszor buktam el. És utána hol találom azt a kegyelmes Istent, aki meg is bocsát. Aki nem csak azt mondja, hogy majd valahogy megoldjuk a tisztító tűzméjét, majd valahogy letörleszted azt az egészet, ami ott nehezedik az életeden, hanem aki kitalál valami olyan megoldást, ami miatt én mégiscsak az Isten gyermeke maradok, és akit számon tud tartani, és aki számon tudja az atyát is tartani. Az Isten kezében van az élet és a halál, a bűn és a megbocsátás, a kegyelem és az új élet, és valahol ezt kellene nekünk is látni, amikor ezeket az ünnepeket úgy végigéljük. Amiben benne van az emlékezésünk, benne van a bűnbánatunk, de tényleg hadd kerüljön oda az egész elejére az, amit a reformáció hozott vissza nekünk. Tudom, hogy most már a csapból is ez folyik. Tudom, hogy most már a reformációról annyit hallottunk, pont, hogy 500 éve indult ez az egész, vagy onnan eredeztetjük az indulását. De valahol ez nem új dolog. Ez az Isten akaratáról szól, az örök akaratáról, a kezdetekről. Arról, hogy az Isten azt akarja, hogy a kegyelme rajtunk legyen, és vigadjunk, és örüljünk egész életünkben. És aztán olyan szép áldásokat ígér a Zsoltár, és ezzel szeretném befejezni. Azt mondja, hogy az ember, mint kérés, hogy legyen láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságod a fiaikon. Legyen látható rajtunk az Isten dicsősége és annak az öröme, hogy ő szeret bennünket. Ugyanakkor azt kéri, hogy tedd a kezeink munkáját maradandóvá. Hogy az, amit mi alkotunk meg, az, ahogy mi szeretünk, az, ahogy mi éljük meg az életünket és a hitünket, annak legyen valami látszata. Ott a gyermekeink életében, vagy az unokáink életében, hogy igaz maradjon az egész Zsoltár. Hogy ez nemzedékekről nemzedékekre megtartó erő. És a mostani nemzedéknek az a feladata, hogy a következő nemzedékre ezt megtartsa. A mi hitünkön fog felnőni a következő generáció. A mi hitünk lesz számukra kapaszkodó, ennek alapján találnak vissza az Atyaistenhez, ennek alapján kapnak ők is bűnbocsánatot, és ennek alapján találják meg az örök életre vezető utat is. Amikor most elcsendesedünk, és a Zsoltárnak ezt a néhány gondolatát oda visszük magunkkal együtt Isten elé, kérjünk tőle békességet, abban való békességet, hogy mindezt az ő kezében látjuk, elmúlást, életet, ajándékokat, és az Isten megújító szeretetét. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk azért, hogy a pálapostoli gondolatnak nincs vége ott, hogy a bűn zsoldja a halál, hanem folytatódik, hogy az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ezt tapasztalta meg az apostol, ahogy formáltad az ő életét. Ezt látta egy múlandó világban, ahol a Krisztus dicsőségét akarta hirdetni, és ez nem változott meg a mai napig. Mindaz, ami elválaszt tőled, a szomorúságba, a nyomorúságba, a terhek hordozásába húz vissza minket. És mindaz, ami tőled jön, az örökkévalóság örömét és békességét árasztja. Nekünk kell dönteni, hogy melyiket választjuk, hogy melyik úton akarunk járni. Az egyikhez hozzátartozik a neked való engedelmesség, a másikhoz talán az emberi makacság vagy önteltség. Segíts önmagunkat legyőzni. Éppen azért, mert az élet nagy kérdéseiben nem találunk önmagunknak való megnyugtató válaszokat, hanem ezek ott vannak te nálad. Köszönjük, hogy a te gondviselésedből alkotod meg az életet, azáltal hordozod, hogy irgalmad és szereteted nem szűnik meg, és szeretnéd a mi életünket ott tudni magad mellett. Ez a mi bizonyosságunk, hogy el akarsz vezetni a te országodig. Ezzel a reménységgel, ezzel a hálaadással szemléljük mindazt, ami körülvesz bennünket, még ebben a múlandó világban is. Ahol olyan megrendíthetetlenek látszódnak a hegyek, olyan nagy dolgok, olyan nagy csodák mutatkoznak meg a természetben, olyan magasan vannak a csillagok, és olyan kifogyhatatlan a nap ereje. Higgyük el, hogy ezek mind múlandó dolgok, ami örök, az te magad vagy. És így szeretnénk hozzád kapcsolni az életünket, és csak a saját életünket, hanem azokét is, akik fontosak nekünk. Most kell közben járni érettük, nem később. Most, amíg tart a kegyelemnek az az ideje, ahol szólít a te igéd. Így imádkozunk közösségeinkért, családjainkért, mindazokért, akik fontosak nekünk, de így imádkozunk népekért és nemzetekért, különösképpen saját országunkért és népünkért, de imádkozunk gyülekezetünkért, és azért a hitért, amelyet kérünk, hogy újítsd meg napról napra a mi életünkben is. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és továbbra is hordozd kegyelmedben életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan, mi élünk.